Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Mi a legvalószínűbb koalíció most?
Hát igen, ez a $1000 kérdés most, és azt kell mondani, hogy e tekintetben egy nagyon világos győztes van, mert a győztes, mint ahogy erről már itt utaltam rá, mindenképpen a Néppárt és Sebastian Kurz, de egy kormánytöbbséget kell neki teremteni. És ez közel sem olyan egyszerű, mint az előző parlamenti ciklusban, ugyanis abban az időben gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy a Néppárt és a Szabadságpárt alkot egy koalíciót, hiszen ez a mai napra is vonatkozik, és a jövőre is a két párt közötti tematikai átfedés, kompatibilitás, a szabad ezt a kifejezést használom, igen magasfokú. Hát a migráció politikában mind a kettő szigorítás mellett van, amikor a részletekbe belemennék. A szociálpolitikában jelentős szociális intézkedéseket hoztak közösen, és maga Kurz is úgy nyilatkozott a választási kampány során, hogy a Szabadságpárttal tartalmilag nagyon jó együttműködés folyt, és itt olyan dolgokat, ha szabad megemlítenem, hogy 60 év után először nincsen adósság az osztrák költségvetésben, tehát sőt, ebben az évben többlet mutatkozott, vagy mutatkozik. A másik szempont az, hogy a minimálnyugdíjakat fölemelték 1500 euróra, a kis és alacsony keresetűeknek ez különösen nagy hasznára van, akkor olyan lépések voltak szintén a alacsony keresetűek esetében, hogy a társadalombiztosítási hozzájárulást csökkentették, tehát szociális érzékenysége is van. Tehát ebben a tekintetben nagyon jó együttműködtek.
Mi a baj akkor, ha tudtak együttműködni eddig? És hát kiveszik azokat az embereket, igen, akik az Ibiza botrányban benne voltak, igen, akkor mehet tovább, nem?
Igen. Hát ez úgy tűnik, de tegnap, amikor megkérdezték a Szabadságpártnak az új vezetőjét, Norbert Hofert, itt talán érdekes elmondani egy lábjegyzet erejéig, hogy Norbert Hofer Strache lemondásával megbízott pártelnök volt, pártvezető volt, és nemrégen, 2-3 hete Grazba a Szabadságpárt kongresszusán 98,2%-kal megválasztották. Tehát ő lett a tulajdonképpen a pártnak a elnöke, és gyakorlatilag olyan lépéseket tett már ezt megelőzően, de ezután még inkább, amivel a pártnak a koalíció képességét hangsúlyozta. Na most itt olyan problémák vannak, mint a párton belüli olyan politikusok, akik több olyan kijelentést tettek, ami nagy kárt okoztak a pártnak. Hát gondoljuk arra, hogy például egyik ausztriai politikus 5 évvel ezelőtt megünnepelte Hitlernek a születésnapját. Van egy identitárius mozgalom, ami egy jobboldali mozgalom, és a német és az osztrák alkotmányvédelem szerint gyakorlatilag a demokratikus spektrumban nem tartozik. Ezzel kapcsolatokat tartotta fel. Na most a Grazi konferencián, a Grazi kongresszuson gyakorlatilag Norbert Hofer, aki a párton belül a kooperatívabb, kormányképesebb erő, hangsúlyozta azt, hogy ezeket el kell határolni ettől az identitárius mozgalomtól, aki a identitárius mozgalom tagja, az egyben nem lehet a párt tagja. Tehát több olyan lépést tett is gesztust, ami a koalíció képesség irányába megy, hiszen a koalíció felbomlása is mutatta azt, hogy a Szabadságpártban van egy ilyen romboló, vagy és sőt önromboló erő is, és most is van egy gyakorlatilag egy korrupciós gyanú, amit a bécsi államügyészség kutat, nevezetesen az, hogy hát Strache gyakorlatilag jogosan használta fel magán célra a pártkasszának a összegeit, havonta 10.000 eurót kapott, és 2.500 eurót még külön a lakására, mondván, hogy ott fogad nemzetközi politikusokat is, tehát ahhoz is járuljon hozzá. Ez mennyibe volt törvényes, ezt most mutatja az államügyészség, és hozzá kell tenni azt, hogy ez a botrány egy héttel a választások előtt robbant ki. Tehát azt lehet mondani, hogy a Ibiza válság még nem okozott olyan nagy problémát, hiszen mondtam, az Európa parlamenti választásokhoz képest is 2,7%-ot szerzett az előző eredményhez képest a Szabadságpárt, sőt, nagyon ügyesen a szabadságpárti politikusok olyan irányba vitték ezt a botrányt, hogy itt az a kérdés, hogy ki rendezte meg az egészet. És hát összeesküvés elméletek minden mennyiségben, itt a nemzetközi hírszerzőszolgálatoknak a rendezése volt, és ekkor robban be ez a következő botrány, amiről hát a gyanú fennáll, és hát a ártatlanság véleme megérdemli a érintett, de tény, ez is gyakorlatilag a Szabadságpártnak a rossz szerepléséhez minden bizonnyal hozzájárult. Na most a vezetésbe váltás volt, és Norbert Hofer egy nyitottabb és alkalmazkodóbb politikát hirdetett meg. Ez maga Kurz is mondta, hogy egy olyan párt, ahol állandóan botrányok vannak, és a sajtó taglalja ezt, ezért egy kockázatos partner.
De az a baj a Szabadságpárt koalíciós szándékával, hogy túl sokat gyengültek ahhoz, hogy most koalíción gondolkozzanak?
Valóban ez van, ezt kifejezték expressis verbis a Szabadságpárt politikusai. Maga Norbert Hofer úgy mondta, tegnap este még 10% felett volt a vesztességük, a levélbeni szavazatokkal ennél kevesebb, 8% fölött van a vesztességük. Azt mondja, hogy 10% vesztességgel a párt nem kész arra, hogy koalíciós tárgyalásokba bonyolódjon. Mondván azt, hogy a párt meggyengült, egy ilyen párt egy koalíció részeként a saját profilját nem tudja érvényesíteni. Tehát mindenképpen azt hangsúlyozta, hogy a párt ellenzékbe vonul és rendezi sorait, és szigorú szabályokat vezetnek bár, be különös tekintettel erre a botrányra is, ami a párt volt elnökével, Strachivel függ össze.
De bocsánat, de a gyenge pártoknak inkább az szokott lenni a sajátja, hogy bemenjenek egy koalícióba, ezt hívják zsarolási potenciálnak, akármilyen kicsik is, ha csak velük van meg a többség, akkor ők sok mindent elérhetnek. Ez nem része az osztrák kultúrának?
Hát itt gyakorlatilag a közvélemény előtt egy ilyen konfliktusos válsághelyzetben hogyan jeleníti meg a párt magát, az még nem az utolsó szó a politikában. Nyilvánvalóan ezt a választások után mondta, és ez egy nagyon elegáns kijelentés volt, hogy most nekünk bűnhődnünk kell, át kell gondolnunk a pártnak a ellenőrző szerveit, újra kell rendeznünk a pártszervezetet, aztán van a pártfinanszírozás kérdés, ami valamennyi párt számára egy forró gesztenye, hogy az angol mondja, tehát egy kényes kérdés. És ezt mondta, ezt más politikus is, a párt főtitkára Harald Wilimski is megerősítette, de most, hogy ez marad-e az álláspont, azt nem tudom, és erre nem mernék egy londoni bookmakernél fogadni. Tény az, hogy a pártnak ezt a vereséget úgy kell feldolgoznia, hogy mutassa kifelé, hogy magába szállt. De változatlanul érvényes az a megállapítás, amit mondtam, hogy a Szabadságpárt és a Néppárt között van az a tematikai átfedés, az a kompatibilitás, ami gyakorlatilag nagyon gyorsan lehetővé tenni egy koalíciónak a megalakítását. Na most, ha tovább megyünk a sorba, akkor ha megemlítjük a szociáldemokratákat, mindaz, amit idáig erről elmondtam, egy nagy koalíció nem többségképes a mai Ausztriában.
Akármekkora hagyománya is van?
Igen, ennek már hagyománya is van, és gyakorlatilag hát nem szabad elfelejteni, hogy a Néppárt rúgta fel a koalíciót, amikor még együtt voltak, és ami a 2017-es választásokhoz vezetett, és már a koalíción belül is mondom, majdnem a két párt viszonya olyan volt, mint kormány és ellenzék, ami hát nem nevezhető szokványosnak.
Zöldek maradnak.
Igen. Na most maradnak a zöldek. Hát a zöldeknek nyilvánvalóan nagyon sok kérdésben homlok egyenest ellenkező a álláspontja. Tehát azt kell mondani, hogy fényévnyi távolságban vannak a programok. Hát a migráció kérdésében a nyitott határoknak a programját hangsúlyozzák, amíg a Néppárt programjában a hadkötelezettség az továbbra is változatlan. Ezt egy népszavazással erősítették meg az elmúlt években Ausztriába. A osztrák hadsereg finanszírozásának a javítását is, pont az ellenkezőjét mondják a zöldek ebben a tekintetben. Itt vannak gyakorlatilag a klímapolitikai kérdések, amelyek most egy konjunkturális kérdések, nem csak az osztrák politikában, hanem szinte globális, regionális szinten egyaránt. Itt a zöldek azt hangsúlyozzák, hogy 2030-ra az osztrák energiaellátásnak a 60%-ának megújítható energiából kell állni. Hozzáteszem azt, hogy Ausztria kedvező helyzetben van, mert rengeteg vízi energiája is van, és hát egy korábbi népszavazás eredményeképpen, ha nem is sokkal, de gyakorlatilag az atomenergiát gyakorlatilag kizárták az opciók közül, tehát az osztrák alkotmányban is benne van, hogy gyakorlatilag az atomenergiától távol kell tartani magunkat. Ugyanakkor viszont vannak olyan törekvései, amiben tulajdonképpen bizonyos kompromisszum elképzelhető, hiszen az egyik nagyon lényeges elem ez, hogy a egyéni autózással szemben hogyan lehetne alternatívát állítani a tömegközlekedés, elsősorban a helyérdekű vasút modernizálásával, sőt érdekes módon a zöldek javasolják azt is, ami gondolom, hogy ez nem okozna problémát a koalíciós tárgyalásokon, hogy egyéves kedvezményes utazási jegyet kapjanak az emberek, különösen azok, akik ingázók, tehát az egyéni autózás helyett, mint környezetpolitikailag környezetbarát alternatíva, a vasutat részesítsék előnybe. De ennél jóval erőteljesebb fundamentális követeléseik is vannak, tehát itt is azért elég sok a különbség, következésképp ez egy komoly akadály, sőt hozzáteszek egy másik akadályt, amiről már beszéltünk, nevezetesen az az akadály, hogy a zöldek gyakorlatilag 2 év alatt kikerültek a parlamentet, most meg bekerültek.
Nem lehet tudni, mennyire tartós.
Na most milyen tartós ez? A párton belüli szervezeti helyzet milyen? Tehát hogyan próbálják magukat stabilizálni? Ez is inkább a zöldektől azt kívánná meg, hogy gyakorlatilag hát az ellenzékbe megerősítsék a szervezeti struktúrájukat, és ne vállaljanak kormányzati felelősséget.
Akkor maradnak a szabadságpártiak és a szociáldemokraták. Előbbi nem akar, másinkkal meg nem
még
lehet.
Még van egy párt, ami csak a rendes, van a úgynevezett NEOS, ezek egy liberális párt, és 5% felett bejutottak a parlamentbe 2017-ben, most pedig valami 7,8%-ot értek el.
De belük hát, is megvolna?
De a liberális párt hát gyakorlatilag nem jönne be. Van egy úgynevezett Dirndli koalíciót, a népviseletről kapta a nevét, amiben benne lenne a néppárt, tehát a konzervatívok, benne lennének a zöldek, és benne lennének a liberálisok. De azt kell mondani, hogy ez kitenni többé-kevésbé azt a többséget, ami lehetséges lenne, vagy gyakorlatilag ezzel lenne egy nagyon szűk többség, de ez se lenne elég stabil, már hogy nem egyértelmű többség lenne, és hozzá kell tenni azt, hogy egy stabil kormányra van szükség, mert Ausztriát is befolyásolják azok a világgazdasági változások, amik vannak. Ha a német gazdaság tovább zsugorodik, az Ausztriára legalább annyira, ha nem jobban hatással van, mint a magyar gazdaságra.
Kisebbségi kormányzás külső támogatással az elképzelhetetlen, az egy agyrém Ausztriában?
Ez érdekes a kérdés, és nem alaptalan, mert a választások előtti utolsó nagy ilyen a párt találkozón, ami a ORF-nek a rendezésében lezajlott, a említett opciókon, választási lehetőségeken kívül megemlítette ezt a lehetőséget is Sebastian Kurz, de hozzá kell tenni, ilyen tradíció nincs. Bár hozzáteszem, 1970 és 71-ben, erről is már tettünk említést, a Kreisky kormány gyakorlatilag a szabadságpárt külső támogatásával volt egy évig hatalmon, persze ennek egy üzlet volt, ami az üzletet azt jelentette, hogy az akkori szabadságpárt egy olyan választójogi törvényt kért, ami a kisebb pártoknak a segítségére szolgált, amit Kreiskytől meg is kapott. De ez egy anomália, egy rendkívüli helyzet volt, tehát a kisebbségi kormány olyan helyzetben, amikor nagyon sok bizonytalansági tényező van, világgazdaságtól kezdve, menekülpolitika, és így tovább. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy kérdésenként más és más többség jönne létre. Ez gyakorlatilag a néppártnak a tekintélyét, befolyását, társadalmi elfogadottságát is megkérdőjelezni.
Ha a néppárt ezen a rendkívüli választáson erősödött a korábbi időszakához képest, akkor mi szolgálja inkább az érdekét? Az, hogy valamilyen módon koalíciót fabrikáljon, vagy mondjuk az, hogy még tovább, egy újabb választással, még egyértelmű többséget szerezzen, mert ez a két lehetőség van.
Hát Sebastian Kurz azt mondta a választások előtt, hogy a választások után minden párttal tárgyalni akar, és ehhez tartja magát, és azt a pártot kéri fel, vagy próbálja meggyőzni egy koalíció lehetőségéről, ami leginkább hozzájárul ahhoz, hogy a néppárt a saját programját megvalósíthassa.
Arcvesztést senki nem akar egy választás után,
így
nyilván.
Úgyhogy ezt megismételte tegnap is a választások után, tehát minden párttal fog beszélni, és ezek a problémák bizonyára napirendre kerülnek, tehát nem lesz könnyű dolga. Na most a Szabadságpárttal való lehetőség, én szerintem azt kell mondani, hogy az változatlanul fönnáll. Itt bizonyára olyan garanciák kellenének kursznak, ami kizárja olyan botrányoknak a kitörését, ami akár korrupció irányában, vagy akár bármiben mutat. Tehát a néppártnak olyan garanciákat kell letenni. A néppárt élén való változás, ez bizonyos értelemben ez irányba tett első lépés, tehát a Norbert Hofer lett a pártnak a vezetője.
Szabadságpárt.
És nem Herbert Kickl. Tehát ilyen értelemben egy gesztus, de még nagyon sok minden kell, mert ha újra ilyen botrányok törnek ki, akkor nincs kizárva, hogy egy újabb választásra kerül, és egy újabb választáson, egy harmadik választáson már nem biztos, hogy tudja növelni a szavazatát, mert azért egy áldozat szerepét nem lehet eljátszani két meghiúsult választás, vagy legalábbis egy meghiúsult választás után.
Mit várnak az osztrákok? Ez kitapintható-e valamilyen módon most már? Békét, nyugalmat, hosszú választás nélküli időszakot, vagy mindenki szeretne még nyerni a saját politikai oldalának, amennyiben még élnek ezek a politikai családok?
Hát azt hiszem, hogy a választók részéről, beleértve a vállalkozókat, a nagyipari köröket és mindenképpen adócsökkentést. Az osztrák adók magassága az az ötödik legnagyobb az Európai Unióban, 43,7 vagy 8% Ezt a kormányprogram, tehát már a megszűnt kormányprogramjában is benne van, az, hogy ezt 40%-ra levinnék, tehát az adócsökkentési folyamatot folytatnák, ami most kezdődött el a alacsony és kis jövedelműek esetében, és ez tulajdonképpen hasznos lenne ez az adócsökkentési politika ipar számára is. És hát nyilvánvalóan egy óriási nagy infrastruktúrális feladat is van, tehát a közlekedés, infrastruktúra, klímavédelem kérdése, tehát például a vasút, úthálózat helyett inkább a vasút, a repülőtér építés helyett is inkább a közlekedésnek a átalakítása, hát az egész klímavédelmi program, ami ugyebár a CO2 kibocsátásának a csökkentését jelenti, bár hozzáteszem, hogy mind a néppárt, mind pedig a Szabadságpárt hangsúlyozza, hogy ebben a felelőssége Ausztriának kicsi, sőt egész Európának is, hiszen a világ globális szén-dioxid kibocsátásának alig 8%-a hárul az európai kontinensre.
Az osztrák-magyar kapcsolatok minősége az függ attól, hogy milyen koalíció áll fönn, vagy csak jobb lehet mondjuk Werner Faymann idejéhez képest?
Hát azt kell mondani, hogy épp a bizonyos értelemben még a Christian Kern időszak is ide tartozik, de a Werner Faymann volt a mély pont, amikor ugyebár a menekülteknek a bicskei hát szállítását gyakorlatilag Werner Faymann a II. Világháborús vészkorszak helyzetével hozta összefüggés. Ez abszolút mély pont volt, de gyakorlatilag Christian Kern is tett a magyar kormány nézőpontjából nézve hát negatív megjegyzéseket, különösen arra, hogy a strukturális támogatást és a jogállamiságot az gyakorlatilag vonják össze ezt a két tényezőt, és ebből a szükséges következtetést vonják le. Tehát nem mindegy, hogy ki van kormányon. Na most a néppárti, szabadságpárti migrációs politika az nagyon nagy mértékben átfedi a magyar migrációs politikát. Most is például a spanyol és az olasz kormány lépésénél Sebastian Kurz kijelentette azt, hogy ez gyakorlatilag nem szerencsés lépés, mert kvázi meghívólevél a menekültek számára. Ha megnézzük, Sebastian a osztrák volt kancellárnak a megnyilatkozásait ezen a téren, hát elég hallottak, hogy 2016-ban ő volt az az ember, aki a nyugat-balkáni útnak a lezárására tett kezdeményezést megtette, és Bécsbe egy konferenciát hívott össze, és ennek kapcsán konfliktusba került Angela Merkellel, aki azt hangsúlyozta, hogy a macedón határok lezárása Görögországnak lényegében nem európai megoldás, mert Görögországba föltorlódnak a menekültek, de még az Egyesült Államok is interveniált Görögország érdekében, ennek ellenére gyakorlatilag hát Kurz ezt elutasította és kitartott a nyugat-balkáni menekültek a lezárása mellett. És talán, ha már erről beszélek, tegnap a német közszolgálati televízióban, a ZDF-ben a német egyik főszerkesztő föltette Kurznak azt a kérdést, hogy nagyon sokan szeretnék Európában, Belgiumba, Luxemburgba és Németországba is az új kormány a néppártból is a zöldekből állna, ez nem véletlen, hiszen Németországban ez az opció, ez napirenden van, és erre Kurz olyan választ adott, ami az önállóságát, az integer, szuverén személyiségét mutatta, hogy elsősorban a osztrák népnek a szempontjait veszi figyelembe, és az számára a legfontosabb és a legelső.
A biztos jelöltjükkel, akit a kormány válság közepén jelöltek, milyen együttműködésre készülnek Sebastian Kurzig? Egy veterán Európa politikusról, Johannes Hahnról van szó.
Igen, Johannes Hahn gyakorlatilag újabb mandátumot kapott a kormánytól, de hozzáteszem, hogy az átmeneti kormánytól, tehát ami gyakorlatilag a néppárti, szabadságpárti kormánynak a felbomlása után következett be, és ahogy ezt már említettem, Brigitte Birlein von alkotmánybíró vezeti. Tulajdonképpen ők adták a megbízást. Hozzáteszem, hogy ez átmeneti kormány, tehát abból mondjuk, hogy kvázi politikamentes, de azért ennek a kormánynak is a tagjának a jelentős része korábban a ÖVP, tehát a néppártnak a színeiben volt. Újra kapott egy mandátumot, de hát a szereposztás szerint ugyebár a szomszédság politikai tárcát töltötte be korábban, most ezen a téren felmerült nehézségek a magyar jelölt kapcsán, újra nyitottá teszik ennek a tárcának a sorsát, de tény az, hogy Johannes Hahn az változatlanul élvezi az átmeneti kormánynak a bizalmát is, és őt javasolták.
Sebastian Kurz bizalmát élvezi?
Igen. Azt, igen.
Tehát ezt lehet, ki lehet jelenteni? Igen. Itt semmilyen probléma nem lehet.
Igen, hát ez már gyakorlatilag eldöntött dolog, és ez nem képezi vitatárgyat.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kisi László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.